Még mindig Faludi Viki krízis terapeutával, illetve tanácsadó szakpszichológussal beszélgetek, aki az előbb azt mondta, hogy mondjam nyugodtan azt, hogy pszichológus, mert sokkal könnyebb kimondani, de azért megpróbálom majd időnként. Egy pszichológus esetében lehet-e valid kérdés az, hogy inkább a férfiakkal vagy a nőkkel tud jobban együtt dolgozni? Én értem, hogy alapvetően a pszichológusnak mindenkivel jól kell tudni dolgozni, de van azért ilyen? Vagy előfordulhat ilyen, hogy mondjuk jobban tudsz egy nővel vagy egy férfival együttműködni?
Igen, persze, hogy van, és én azt gondolom, hogy így már sok év tapasztalat után én nagyon jól tudom, hogy nagyon jól be tudom határolni. Én remekül kijövök a kamaszokkal, valahogy nagyon meg szoktuk találni a közös nyelvet a fiatal felnőttekkel, és akkor itt korra, nemre nincs tekintettel a dolog, tehát nemre van tekintettel. Az, hogy fiúk vagy lányok, az ott mindegy, de hogy valahogy ez a korosztály hozzám nagyon jól passzol.
Fiatalos vagy nagyon, tehát ja. Hogy valószínűleg jobban tudsz azonosulni velük. És akkor nem beszélünk arról, hogy a belül az ember hány évesnek érzi
hát
sokszor
igen,
magát.
Igen, és mindig szoktam gondolkozni, hogy nyilván ennek nagyon sok oka lehet, hogy az ember valahogy egy miért pont azzal, vagy miért pont úgy, mindig felmerülnek ezek a kérdések. A pszichológus meg mindig elemez magába. Ennek is biztos sok megfejtése lehet, hogy miért, de én tényleg azt gondolom, hogy nekem az az időszak, ami pont az az időszak, amiben ők vannak, az nekem nagyon nehéz volt. És mivel nagyon nehéz volt, ezért nagyon értem az ő akár miniatűrnek látszó problémáit is, hiszen minden probléma ugye a pszichológus szemével egyforma, de hogy én talán az összeset úgy valahogy szörmentén átéltem, amiben ők vannak.
És akkor visszajutottunk oda, onnan indultunk, hogy azt mondtad, hogy 28 évesen már érezted elég hitelesnek, megtapasztaltnak magadat ahhoz, hogy elfogadjanak hitelesen a pácienseid, de hogy tényleg kell a belső megélés, meg kellenek akkor azok a tapasztalatok, hogy rá tudj hangolódni akkor a másikra.
Hát kellett az önbizalom, tehát hogy nekem ugye az volt a legnehezebb, hogy a saját elvárásom valahogy a környezetre vetül, tehát hogy nekem volt egy képem önmagamról, a 28 éves kis szeleburdi lány, aki nem tudom, hogy mutat egy rendelőben egy nagy fotelba, hogy mennyire hiteles, és aztán ott kezdődött az, hogy hát de miért ne lennék, hiszen a tudásom megvan, a tapasztalatom már egyre több, rálátok, segítek, szóval, hogy ott aztán elkezdődött ez a pálya önbizalom, ami azt gondolom, hogy máig erősödik.
És nyilván nem egy fehér köpenyes pálya,
hát igen,
vagy nem feltétlenül, de azért ebben is meg kell találni akkor magának az embernek a saját
helyét.
És
megtanultam talán úgy kételkedni, ami még komfortos. Én azt gondolom, hogy kételkedés nélkül én nem is tudnék fejlődni, tulajdonképpen senki nem tudna, de hát ugye a nagy kilengésű kételkedés, az nagyon sokat tud ártani, tehát hogy az már átmegy imposztor szindrómába, ami néha van. Tehát, hogy ezt is kár lenne tagadnom, hogy így elgondolkozom azon, hogy valóban értek-e hozzá, de akkor mindig jön valami kívülről, ami ezen át szokott dobni.
Azon gondolkoztam, hogy minden korszaknak, időszaknak vannak jellemző elakadásai, hogy te most mit látsz, mik a legjellemzőbb problémák?
Hát nagyon nehéz, ami miatt így mindig egy kicsit sajnálom a mostani, hát pont ezt a fiatal felnőtt kamasz korosztályt, amiért irigykedem is, az nekik a nehézségük, iszonyú sok lehetőségük van, nagyon sok inger van, nagyon közel került minden hozzájuk, tehát hogy tényleg már azt is tudja, hogy Texasba XY éppen mit csinál, hiszen hát minden nap követi.
Igen.
És ezáltal a megfelelés is nagyon ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, ilyen nagyon soft lett, vagy ilyen nagyon diffúz, tehát hogy nem megfogható, és ezáltal nagyon nehéz ahhoz alkalmazkodni, egyet kiválasztani a 200 fogkrémből, hát hogy tudod azt csinálni, és az akkor nem is a fogkrémről van szó, hanem az egyetemről, az egyetem választással, meg már valahogy behatárolod a karrieredet, valamilyen szinten a karrieredet is.
Tehát akkor most azt mondod, hogy ilyen szempontból nehezebb, mint mondjuk nekünk, és akkor 20-25 akárhány évvel ezelőtt.
Igen, azt gondolom, hogy azzal, hogy kinyílt a világ, azzal nyitottunk egy újabb szelepet. ami a mentális zavarokba belejátszik.
És akkor ott volt még a COVID, amiről nem is beszélünk.
És ott volt még a COVID, így van. Tehát, hogy igen, vagy ott vannak a zavargások, ott vannak ezek a nagyon nagy szabad elvűségnek, vagy a hát pont, nagyon sok inger jön, nagyon meg kell valahogy húzni a vonalakat, nagyon merev elveket kell kialakítani ahhoz, hogy lehessen ebben a világban tájékozódni. A merev elveket aztán tudni kell megváltoztatni, tehát ezért lett ilyen nagyon-nagyon fontos szó ez a reziliencia, hogy tulajdonképpen az az elvárás, hogy bárhol, bármikor, ha leraknak, akkor tudjál alkalmazkodni, ami nagyon nehéz, hiszen az alapvető ösztönünk a biztonságra törekvés. Biztonságos az, amit ismerünk. Nem ismerjük, az nem olyan biztonságos, tehát, hogy ott elharapózik ez a nagyfokú szorongás, és én különben tényleg ezt látom a fiataloknál, hogy talán ezek a mentális zavaroknak, ezek az ilyen szoftabb formái, de akár a keményebb verzió is nagyon gyakran előfordul akár.
Most kiemelted kifejezetten a fiatalokat, de kíváncsi lennék, hogy mondjuk a nők esetében ezeket az elakadásokat hogyan látod?
Hát igen. Hát igen, szóval, hogy ez a másik, ami ugye mindig ez ilyen nagyon divatos téma is, hogy hány szerepet kell vállalnunk, hogy abban a szerepben ugye most már a nőkép milyen Magyarországon vagy a világban, nyilván mindegyik egy kicsit más, itt is, ott is, hogy igen, elvárod magad felé is, hogy legyen karriered, hogy legyen családod, hogy hány gyereked legyen, hogy
milyen állásod látni, legyen.
Hogy milyen állásod legyen, hogy kell a párkapcsolatodat vinni, és valahogy ez már megint egy kicsit olyan, mint hogyha a nőkre nagyobb teher esne, mint a férfiakra. Isten bánts, hogy megbántsam a férfiakat ezzel, nyilván az ő szerepük is valahogy ehhez mérten változik, és muszáj alkalmazkodni.
És sokszor az is nehéz.
És ez az őrült. Hát igen, ami ugye a szakterületem a teljesítmény hajhászásban mindig valahogy elkopik, vagy elmaradozik az érzelmi élet. Nagyon azt látom, hogy ez a mindenki nagyon tudatos, nagyon tervszerű, de senki nem meri az érzelmeit felvállalni.
Mennyire lenne szerencsés, vagy lenne szükséges, és akkor mindenki eldönti maga, mondjuk gyerekkorban tisztázni a sikerhez való viszonyunkat? Ugye segítene abban, hogy egészségesebb lelkületű felnőttekké váljunk?
Hát erre egyetlen válaszom van, hogy igen, természetesen, de hogy ez egy nagyobb gyűjtőhalmaz, én azt gondolom, hogy az önismeret a nagyon fontos. Gyerekkorban is, és felnőttkorban is, mert felnőttkorban sokkal nagyobb szükségünk lesz rá, hiszen ott már minden úgy érett meg, úgy fejlődött ki, talán van egy személyiség mag is, amihez tudunk nyúlni, de hogy fontos lenne a pszichológiai fejlesztés és a pszichológiai tanulmányok. Pont az jutott eszembe az előbb, hogy így beszéltünk erről, hogy mi a társadalmi jelenség, hogy milyen mentális zavarok vannak mostanában. Hát az is mutat valamit, hogy mennyien jelentkeznek a pszichológia szakra. Az, hogy milyen indítatásból, nyilván a végső indítatása mindenkinek az, hogy ez nagyon érdekli ez a dolog. Az, hogy miért, az pedig az egyén megkeresendő, és hogyha ott elkezdünk matatni, hogy itt mi is történik, hogy miért akarnak ennyien érteni önmagukhoz, hát azért, mert káosz van. A káoszban az egyetlen, akihez tudsz nyúlni, az önmagad vagy. De hogyha az nem világos, hogy ki az az önmagad, akkor nehezen nyújtsz hozzá segítségként.
Mennyire lehetne, vagy kellene, hogy partner legyen ebben az iskola, a tanár, a szülő? Tehát, hogy itt annyi szereplőt meg lehet nevezni, hogy már a korai gyerekkorban ez az önismereti út elinduljon.
Mindenki. Ebben mindenkinek szerepe van.
És a pszichológust nem említettem, de hát az iskolában is ott van a pszichológus.
Igen, de egy jól képzett pedagógus, akár pszichológiailag is jól képzett pedagógus, el kellene, hogy bírjon a feladattal. Nyilván értem, hogy ez megint egy rendszerhiba, ami egy ilyen ideális világban így működne, de mivel a világ nem ideális, nem így működik, nagyon nehéz a közellátásban is pszichológushoz jutni, nagyon túlterheltek a gyermekjóléti vagy a nevelési tanácsadó intézmények is, nem lehet bekerülni. Tehát, hogy ez most jelenleg mindenkinek a pénztárcájától függően tud fejlesztésekre venni, gyerekeket drámára vinni, bárhova, ahol bármilyen ilyen önismereti, szociális készségeket fejlesztenek.
Ami ez nyilvánítja az ollót tovább.
Igen, így van.
Tehát, hogy ez akkor ilyen irányba visz. Ugye rengeteg siker van, vagy lehet az életünkben, és azon gondolkodtam, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit tekintünk sikernek, és hogy hajlamosak vagyunk a kicsi sikereket úgy elnyomni, vagy elfelejteni, vagy ellökni, hogy az nincs is. Tehát, hogy ezt mennyire tapasztalod?
Nagyon. Nagyon. Hát ugyanez, ugye magamban is szoktam keresni, és ugye amit mindig megkérdeznek tőlem is, hogy ugye miben mérem a sikert, ugye, vagy az aranyéremben, vagy abban, hogy valaki jól lesz. És nyilván mind a kettőben, tehát, hogy de ez nem az én specifikációm, azt gondolom, hanem, hogy minden embernek a munkájában ilyenek történnek, hogy egyszer kinevezik, de hogy nem minden nap nevezik ki, vagy nem minden nap kap fizetésemelést, szóval, hogy de ott vannak napi élmények, én különben a munkám nagy része az is, hogy valahogy visszamegyünk egy kicsit a kezdeti alapokra, amikor elkezdünk örülni bárminek. Tehát, hogy igen, a pszichológusnál panaszkodnak, de mégis mindig rákérdezek, hogy oké, rendben van, a nap 23 órájában rossz volt, de hogy ebben az egy órában valami jó csak történt. És akkor az, hogy visszavezetjük magunkat arra, hogy van némi öröm az életünkben, azért az mindig nagyon sokat segít.
Tehát, és hogy a tudatosítani siker is, kell
így
ezt.
Van, igen. Nem a szélsőséges fajtájára gondolok, hogy mindig mindenért hálát kell adni, mindig mindenért meg kell dicsérned önmagadat, hanem hogy egy pici ilyen belső éhenzés történjen akkor, vagy legalább annyi, hogy igen, jól csináltam, uh-huh. Egy apró vávveregetés, nem kell feltétlenül kiposztolni, meg nagy dobra verni, hanem hogy önmagadban legyen. Inkább azt úgy fogalmaznék inkább, hogy egy ilyen elégedettség abban a pillanatban, amikor valami siker történik.
Tehát,
valami pici
szabad,
is.
Vagy meg is kell állni egy pillanatra.
Szerintem
néha.
Igen. Leginkább azért is meg kell állni, mert a pszichológus meg fogja kérdezni, hogy ezt megálltál? Hogy érted el, igen, hogy jutottál oda, hogy sikerült, és ugye a szóban már eleve benne van, én mindig megkérdezem, mert abból tud majd tanulni, vagy elővenni egy ilyen, ilyen elsősegély dobozból, amikor kudarc van.
Beszéltünk a sikerről, arról, hogy meg kell állni időnként, hogy megveregetni egy picit a vállunkat, hogy ez is sikerült, vagy hogy egy pici önbizalmat nyerjünk, és utána jobban tudjuk alakítani az életünket, de hát olyan nehéz, mert hogy a kudarc egyetlen ellenszere a siker, és fordítva, és akkor itt bejön a képbe, vagy számomra az jön be a képbe, hogy a kudarc tűréssel is foglalkoznunk kell. De hogyan? Hogy kellenek a kihagyott gólok ahhoz, hogy később utána működjünk?
Na nehogy. Sőt, gyakorolni kell, ki kell hagyni a gólt. Igen, hát ugye ez a legszebb mondat, hogy a kudarc ellenszere a siker, mert hogy igen, és a gyerekek is mindig fordulnak hozzám, hogy jó, de akkor mikor jön már, és akkor mindig mondom nekik, hogy majd jön. De ahogy kérdezted, hogy ugye ez egy türelmi szakasz, a várakozási szakasz, az egy nagyon nehéz szakasz. És ugye már megint jön a külső elvárás, hogy álljál föl, csinálj tovább, legyél erős, ezt kibírod. Tehát, hogy egy csomó ilyen fogalmunk van arra, vagy ilyen vezényszavunk van arra, hogy ezt hogy kéne csinálni. Hát ez megint ugyanaz a válaszom arra, hogy hát nem tudom, hogy kell csinálni, találjuk ki együtt, hogy neked hogy kell csinálni, és akkor majd jó lesz, és azt is gondolom, hogy a kudarcban sajnos igenis egy kicsit tapicskolni kell. Én tudom, hogy nehéz, tudom, hogy nagyon rossz kedvűnek lenni, motiválatlannak lenni. Olyankor szoktuk beszélni a pacienseimmel, hogy néha azt kell csinálni, hogy rutinszerűen, monotonan csinálod, valami pici jó lesz benne, és akkor majd utána már az egész edzést élvezni fogod, vagy az egész próbát, vagy az egész prezentációt.
Vagy ha tanulni kell egy felvételt, tehát annyi minden van, tehát, hogy ahol bele kell
van
tenni.
Van ilyen, tehát hogy igenis le kell ülni, ott kell, igen, kell sírni, igen, kell gyászolni, aztán elemezni, hogy ott mi is történt, ha egyáltalán rájövünk, hogy mi történt, mert nem mindig jövünk rá. Tehát, hogy az, hogy ott éppen miért hagyta ki azt a gólt, nem tudjuk, azt is szoktam mondani a pacienseimnek, és nagyon hiszek is benne, hogy ez egy tök más állapot. Te ott voltál a pályán, kihagytad a gólt, egy teljesen más tudatállapotban utólag bírálni, mert nagyon nem szép dolog, mert hogy persze, hogy okos vagy, amikor már megtörtént valami, de ott abban a helyzetben nem tudtad, az volt a legjobb választás, hogy kihagytad a gólt, hogy nyilván nagyon rosszul hangzik a történtek
után. Vagy adott esetben egy sok rossz megoldás közül a legkevésbé rosszat választottad.
Abban a helyzetben az a képességcsomag, az a tudatállapot, az az állapot, az a kedv, ez fogalmunk sincs, hát apró ezer tényező csillagok állása, minden hat ránk, és igen, lehet, hogy éppen tudni fogod, hogy ez azért volt, mert előtte nap, nem tudom, szomorú voltál, mert megnéztél egy filmet, akkor majd legközelebb nem azt a filmet nézed meg, de hogy ez sosem derül ki ilyen precízen, hogy mi volt az ok, több ok volt, azzal kell foglalkozni, amit kontrollálni tudsz. Nyilván nagyon nehéz, hogy ne nézd, hogy esik-e az eső, mert akkor csúszik a pálya, te tudod azt is kezelni, hogy csúszik a pálya.
Szoktam kérdezni a hozzám érkező, ide a műsorba érkező hölgyeket, sokszor üzletasszonyokat, a munkájuk és a magánéletük közötti egyensúlyozásról, vagy küzdelemről, nehézségekről, és akkor itt most azért dobnám be ezt a work-life balance témát itt most a kettőnk beszélgetésébe, mert akár a sportban is van ebben különbség, mondjuk külföldön és itthon, hogy ez mennyire része az életünknek, mennyire elfogadott erről beszélni, ezzel foglalkozni, és mennyire járul hozzá a sikereinkhez, vagy a kudarcainkhoz, hogy ezt hogyan kezeljük.
Igen. Én azt gondolom, és nagyon is látom, és hiszem is, és azt gondolom, hogy minden így működik, hogyha az ember nem pihen, akkor nincs siker. Hogyha nincs abban valódi pihenőidő, és ezt nem az alvást mondom, az egy fizikai szükséglet, az egy biológiai szükséglet, nagyon fontos része, tehát, hogy én mindig megkérdezem, hogy ki hogy aludt, az különben egy nagyon fontos jelzője is a mentális jólétnek. Ott mutatkozik meg legelőször, hogyha valami indul, vagy nincs
tehát
jól.
Tehát ha mondjuk hajnali 5-kor mindig gyomorgörcsel ébredünk, akkor...
Igen, nem tudok elaludni. Hajnali 2-kor már azt gondolom, hogy reggel van, hogy már felkelnék, hogy már... Szóval, hogy az egy nagyon-nagyon jó mutató, egy lakmuszpapír arra, hogy mentálisan az ember milyen állapotban van, ugyanez vonatkozik az evésre is. A sportolóknál nyilván ez egy kicsit más, mert hogy ott nagyon fontos az étkezés, mert hogy onnan jön az energia.
Igen, mert kötelező, hogy mit és hogyan.
Hát igen, és ebből aztán számos baj is származik, hogy mi történik ezzel az evéssel. Én azt gondolom, hogyha ez így harmóniában van, legalább az evés-alvás, és még hozzácsapjuk a pihenést, akkor talán jó lesz az is, az a pálya is, ahol az ember a teljesítményt szeretné magából kicsikarni.
Szoktál-e találkozni azzal, hogy valaki mondjuk pszichés vagy mentális okból nem hozza az eredményt? Nem feltétlenül sportolók esetében.
Persze. Nem is lehet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy...
Nyilván konkrét esetekről nem beszélhetünk, nem. De példát fel lehet hozni, hogy mi minden befolyásolja azt, hogy mondjuk egy iskolai vagy egy munkahelyi közegben jól tudjunk teljesíteni.
Hát az a másik lakmuszpapír, hogy is vagyunk mi önmagunkkal, önmagunkban, az életterünkben. Igen, nagyon sokszor ez van. Én és nyilván a kollégáim is azon vagyunk, hogy ez valahogy leginkább önmaga előtt felvállalásra kerüljön. Ha kiáll a nagy közönség elé, ha mondjuk egy sportolóról beszélünk, vagy egy színészről, vagy bármilyen celebről.
Mert hogy még ott van a közösségi média is, és hát ezt mindig csak érintjük, de ez is egy nagyon komoly szintere most
abszolút,
már az életünknek.
Hát ez egy komoly gond is, hogy kezeljük azt az életünknek a avatár részét, a virtuális valóságot, de de én azt gondolom, hogy a felvállalással mindig csak jól sülhet el valami, természetesen értem, hogyha éppen olyan indokok vezérlik, hogy nem, de önmaga előtt muszáj lesz. Tehát, hogy elfogadjam azt, hogy én tudok ilyen állapotba is kerülni, hogy ezt nagyon sokszor mondjuk, hogy ez nem én vagyok, de igen, te vagy, csak egy más állapotban semmi baj nem lesz, mert állapotról beszélünk, el fog múlni, lehet kezelni, mindenféle eszköz van rá, végső esetben is van még megoldás erre, de hogy igen, nem lehet kedvetlenül teljesíteni húzamosabb ideig. Persze vannak helyzetek, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok esetben láttam már ilyet, hogy valaki úgy ment olimpiára, hogy bármi történt, akár egy haláleset közvetlenül előtte, ott is egy kicsit próbáljuk támogatni azt az állapotot, hogy igen, vissza lehet kerülni abba az állapotba, lehet, hogy abba az egy percben még teljesítesz, próbálj meg félretenni, de csak arra a pici rövid időre, mert aztán nem ér, tehát foglalkozni kell vele. Néha sikerül, és igen, van olyan, hogy az ember gyászba is tud teljesíteni, valahogy átfordul valamivé. Ilyet is láttam már sokszor, hogy segít az a háttér, kedv, vagy állapot abba, hogy teljesítsél, de húzamosabb ideig nem lehet.
És hát onnan indultunk, hogy nem ciki, meg nem szégyen pszichológushoz fordulni, és ezt erősítsük meg, mert hogy talán ez tud a végszava lenni ennek a beszélgetésnek, hogy mindaddig, ameddig problémák vannak, addig pszichológusra is szükség van.
Így van, de hogyha tényleg olyan a helyzet, én azt gondolom, hogyha ez egy mesterséges chat robottal a krízisvonal, akkor is gyerünk, inkább az, mint hogy bármi történjen.
Akkor legyen tényleg már ez a végszó. Viki, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Faludi Viki Viktória, krízisterapeuta és szakpszichológus volt ma a vendégem.